Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mári Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Mai nap evangéliuma, János evangéliumából a kenyérszaporítás története, és a kenyérszaporítás eseménye annyira hangsúlyossá vált a keresztény hagyományban, az első keresztény közösségekben, hogy a négy evangélista összesen hatszor beszéli el a kenyérszaporítás történetét, Máté és Márk két alkalommal némileg különböző módon beszéli el a történetet. Nézzük meg a evangéliumi beszámolókat. János evangéliumában így olvassuk, átment a Galilea tengernek Tiberias tavának a túlsó partjára, nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket. Jézus fölment egy hegyre, leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Ez a húsvét, az a János evangéliumban a második húsvét, erről már egyszer beszéltünk, hogy az első húsvét a templom megtisztítása, a második a kenyérszaporításhoz kapcsolódik, a harmadik pedig majd Jézus halálához és feltámadásához. Amikor látta Jézus a nagy tömeget, így szólt Fülöphöz, honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta, mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem lenne elég, mi, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt. Van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta, telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek, szám szerint mindegy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus vette a kenyereket, hálát adott, kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor jól laktak, szóltak a tanítványoknak, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Máté evangéliumának az első kenyér szaporítása, amikor ezt meghallotta, tudnék, hogy keresztelő Jánost kivégezték, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre egyedül. A tömeg tudomást szerzett erről, követték őt gyalog a városokból. Amikor meglátta a hatalmas tömeget, megesett rajtuk a szíve, meggyógyította a betegeket. Amikor este lett, oda mentek hozzá a tanítványok, azt mondták neki, sivár ez a hely, az idő is eljárt, bocsásd el a tömeget, a falvakba menjenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni. Azok ezt felelték, nincs másunk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Azt mondta nekik, hozzátok ide. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és 2 halat, föltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, hogy osszák ki. A tanítványok pedig a tömegnek. Minnyien ettek és jól laktak, végül felszedték a megmaradt darabokat, 12 tele kosárral. Mintegy 5000 férfi volt, aki evett, asszonyokat és gyerekeket nem számolva. Máténál a 15. fejezet, a 14. fejezetben volt, a 15. fejezetben így szól, ismét maga szívta a tanítványit, és azt mondta nekik, megesik a szívem a tömegem, mert már 3 napja velem vannak, nincs mit enniük. Nem akarom étlen elbocsátani, nehogy ellankadjanak az úton. A tanítványok ezt felelték, honnan lenne a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy jól tartsunk ekkora tömeget? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Azt felelték, 7 és néhány apró halunk. Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjék le a földre, fogta a 7 kenyeret, a halakat, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványok pedig a tömegnek. Ettek mindnyáján és jól laktak. A megmaradt darabokat felszedték 7 tele kosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva. Márk evangélium 6. fejezetében olvassuk. Ezt mondta nekik, gyertek félre egy magányos helyre, pihenjetek egy kicsit. Olyan sokan jöttek, mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak és félre voltak egy elhagyatott helyre egyedül. Sokan látták, észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda gyalog, hogy megelőzték őket. Miután kiszállt, meglátta a tömeget, megesett rajtuk a szíve, olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, sok mindenre kezdte őket tanítani. Amikor az óra már későre járt, oda mentek a tanítványok, azt mondták, sivár ez a hely és későre jár, bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba, falvakba menjenek, élelmet vegyenek maguknak. Ő azonban ezt felelte nekik, adjatok nekik ti enni. Így válaszoltak, menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, nézzétek meg. Megszámolták, azt mondták, 5 darab és 2 halunk. Megparancsolta, hogy telepítsék le minnyokat csoportokba a zöldfűvön. Letelepedtek csoportoként 100-val, 50-ével. Fogta az 5 kenyeret, a 2 halat, föltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket. Azután odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. A 2 halat is elosztotta valamennyiük között. Mennyien ettek és jól laktak, a megmaradt kenyér darabokat halakkal 12 kosarat töltöttek meg. Akik ettek a kenyerekből 5000-en voltak csak a férfiak. Márk evangélium a 8. fejezetében pedig így olvassuk, azokban a napokban ismét nagy tömeg volt együtt, nem volt mit enniük, maga szívta tanítványot és azt mondta nekik, sajnálom a tömeget, mert íme 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha étlen bocsátom haza őket, ellankadnak az úton. Egyesek messziről jöttek. Tanítványi azt felelték, hogyan tarthatnánk jól az embereket ezeket kenyérrel itt a pusztában. Ő megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azt felelték 7. Megparancsolta a tömegnek, telepedjenek le a földre. Fogta a 7 kenyeret, hálát adott, megszegte, odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. Azok a tömeg elé tették. Kevés haluk is volt, azokat is megáldotta, és szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Azok ettek és jól laktak. Végül a megmaradt darabokból 7 kosarat szedtek össze. Akik ettek, mintegy 4000-en voltak. Lukács evangélium 9. fejezetében pedig ezt olvassuk. Az apostolok visszatértek, és elbeszélték mindazt, amit cselekedett. Azután velük együtt elvonult külön egy Betszajdának nevezett város közelébe. Amikor a tömeg ezt megtudta, utána ment. Ő maga az engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt. A 12 oda ment hozzá, és azt mondták neki, bocsásd el a tömeget, hogy a környék falvaiban tanyákra mehessenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt a pusztaságban vagyunk. Ő azt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Azt felelték, nincs több, mint 5 kenyerünk és 2 halunk, ha csak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek. A férfiak ugyanis mintegy 5000-en voltak. Ezután azt mondta a tanítványoknak, telepítsétek le őket 50-es csoportokba. Úgy is tettek, letelepítették valamennyit. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, tanítványoknak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek, jól laktak, azután fölszedték, amit meghagytak, 12 kosár kenyér darabot. Kicsit sűrű így zsinórban hallani, olvasni az evangéliumi történeteket. Kétféle történetet olvasunk. Az elsőben az 5 kenyér és a 2 hal, amikor ugye beesteledik, és bocsássátok el a tömeget. Máté, Márk és Lukács azt mondja, hogy ti adjatok neki enni. Jánosnál Jézus próbára teszi Fülöpöt, és azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret. És ami talán hangsúlyos ebben a történetben, ezekben a történetekben, a kenyér kiosztásának a módja. Mindegyik evangélista azt mondja, hogy fogta a kenyereket, hálát adott, megtörte, és utána a tanítványoknak adta, hogy osszák szét. És nem könnyű, nem nehéz fölfedezni benne az utolsó vacsora beszámolóját, amikor fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványoknak adta, és azt mondta, hogy a oltári szentség alapításánál az utolsó vacsorán, hogy ez az én testem. Valamiképpen a kenyér szaporítás utalás tulajdonképpen az utolsó vacsorára, illetve utalás az élet kenyerére. És azon elmélkednek, azon gondolkoznak a különböző szerzők az evangéliumot magyarázva, hogy itt tulajdonképpen a kenyér, a maradék összegyűjtése egy picit azt is jelzi, azt is jelenti, hogy hát a jövőre, a tovább lépésre, a továbbiakra gondol, a továbbiak jelennek meg abban, hogy a maradékot össze kell gyűjteni, és semmi ne vesszen kárba. És az a kincs, amelyet Jézus ad a számunkra, az táplál, az jól lakat bennünket, és az elegendő a jövőre is. Itt a számokon is gondolkoznak a különböző tudósok, hogy az 5 kenyér, és az is valamiképpen jelkép lehet, meg a 12 kosár, Izrael 12 törzse, illetve hát a 7 az pedig valamiképpen a pogánságra utal, talán a Szentlélek 7 ajándéka erőltetett ide, a pogánságra utal, és ilyen módon tulajdonképpen egy kicsit kitekint a Izraelnek a belső köréből. Jézus a családfő, aki jól lakatja, aki táplálja az embereket, aki tudja azt, hogy szükség van a lelki meg a testi táplálékra, és aki nem azt akarja, nem akarja azt, hogy éhen menjen haza az ember, nem akarja azt, hogy kidőljön az úton, hanem hogy táplálja az embereket. Máté nem említi a tömeg csodálkozását, nem a csoda lényeges az evangélista számára, hanem a benne rejlő tanítás, az euharisztia előképe, a kenyérszaporítás. János kapcsolatba hozza az euharisztiával, a kenyérszaporítást, hiszen utána következik majd a nagy kafarnaumi beszéd, az élet kenyeréről szóló beszéd. Máténál is van világos utalás, azokkal a szavakkal ad hálát, írja Jakubinyi György, amelyeket majd az utolsó vacsorán is mond. A 12 kosárnál az is kapcsolható, hogy mindegyik tanítvány egy-egy kosarat veszed össze, és a Izrael 12 törzsére is lehet ez utalás tulajdonképpen. Tehát van jelkép, de az igazi utalás már nehéz kideríteni, nehéz kitalálni. Tehát fontos, hogy ugye itt a kenyérszaporítás csodája, az tulajdonképpen nagyon utalásokat, nagyon szép utalásokat tartalmaz a jövőre vonatkozóan, és olyan jelképeket látunk benne, amely azután érdemes a tovább gondolásra. Kocsis István Lukács evangéliuma kapcsán azt írja, hogy említettük, hogy az elbeszélés úgy lett megfogalmazva, hogy Jézus csodatettének üdvtörténeti vonatkozását is kifejezésre juttassa. Itt érdekes felfedezni, hogy az Ószövetségnek is van egy ilyen hasonló példája a kivonulás, illetve a számok könyvében. Ugye Elizeus csodálatos módon 20 kenyérből jól lakat 100 embert, itt is van egy felszólítás, hogy adjatok enni, ellenvet, és hogyan adjak ennyit 100 ember elé, aztán a szolga kiosztja a kenyeret, kenyérből mindenkinek jut is, és marad is belőle. Jézus úgy jelenik meg, mint akiben Isten folytatja a népe iránt az Ószövetség idején kinyilvánított gondoskodását. Az ószövetségi csodálatos étkezések tulajdonképpen előképei annak a végidőt jelző vendéglátásnak, amelyet Jézus ad a népének. A szakaszban elbeszélt kenyér csodának nem csak múltbeli ószövetségire utaló vonatkozása van, hanem jövőbeli is, az egyház életére mutatkozó értelme. Itt is utal a magyarázata a gesztusokra, az utolsó vacsorának a gesztusaira, amelyek szintén fontosak a számunkra, amelyeket fontos, hogy újra és újra megtaláljunk, felfedezzünk, és ilyen módon tudjunk megerősödni abban, hogy Jézus táplálni és erősíteni akar bennünket. Folytassuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban. A kenyérszaporítás csodája az étkezésre, a közös étkezésre irányíthatja a figyelmünket. A kenyérszaporítás csodája valamiképpen a közösség felé is indít bennünket. És valóban nagyon sok ünnepi alkalomhoz kapcsolódik a közös étkezés, amikor nem csak úgy bekapunk néhány falatot, hanem időt szánunk az étkezésre. 97-ben, amikor az ifjúsági világtalálkozón voltunk kint, akkor Strasbourg környékén volt az előtalálkozó, és ott ugye a magyar csoport, mi egy csoportunkat úgy vendégül látták egy helyen, és hát bizony azért ez erőteljesen, Nagy Boldogasszony ünnepe volt éppen, és ez erőteljesen megtették, hogy hát a különböző fogások között hát bő fél óra is időnként eltelt, és hát nyilván ez egy kicsit túlzás, vagy egy kicsit hosszú ez az idő, de mindenképpen jelen van az az életünkben, hogy a fehér asztal közössége az fontos. Akár családban, akár közösségben, egy-egy ünnepnél leülünk és eszünk valamit. Nem azért feltétlenül, hogy most akkor jó nagyokat együnk, és kicsit erős szóval degeszre zabáljuk magunkat, hanem a közösség miatt, hogy időt szánunk egymásra is, és miközben eszünk, miközben egy picit várunk a következő fogásra, közben tudunk beszélgetni, nem csak hivatalos dolgokról, sokszor jópofa dolgokról, nem arról van szó, hogy itt mindig komoly dologról kell beszélnünk, hanem egymásról, önmagunkról, a minket foglalkoztató dolgokról, azokkal, ami történt velünk, ami jó volt, vagy esetleg nehéz volt, ami komoly volt, vagy ami vicces volt éppen. Tehát egy sokféle színes beszélgetés alakulhat egy ilyen közös étkezésben, akár családban, akár közösségben. és ez az étkezés, a közös étkezés az valamiképpen mindig közösség teremtő erő a számunkra. És ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus a fő, mi pedig tagjai vagyunk, és valamiképpen ez a Krisztus vezet bennünket, Krisztus táplál bennünket, akkor ez mindenképpen ez a kép, ez ott lehet a közös étkezéseinkben. Vannak családok, helyzetek, amikor terítenek plusz egy emberre, mert Jézusnak is terítenek, és az Ószövetség világában is ez megjelent annak idején, hogy hát plusz egy helyet terítettek, mert ha a messiás megérkezik, akkor legyen neki is megterítve. Tehát ez a plusz egy főre terítünk, ez egy picit ez a várjuk Jézust, jelen van Jézus közöttünk, ezt akarja kifejezni a számunkra. Manapság persze ez sokszor egyre nehezebb, hogy a család közösen leüljön egy ünnepnapon. Hallottam olyan helyzeteket, ismerős pedagógus mesélte, amikor ugye ünnepek után beszélget a gyerekekkel, és néhány melyik kifejti, hogy hát náluk nincs ilyen, hogy közös asztal, hogy közösen leülnek étkezni, együtt enni, ez nem létezik. És vannak már sajnos ilyen családok, ahol ezt a közös étkezést nem tudják valami miatt megtenni, valami miatt nem alakult ki, nem nincs rá tér. Láttam Budapesten olyan lakótelepi lakásokat, ahol fizikailag is nehéz megteremteni ennek a lehetőségét, hogy egy 4-5 fős család leüljön, vagy hogy vendégül lásson valakit. Ha akkor inkább elmegyünk egy étterembe, egy McDonald'sba, valahova elmegyünk, és ott leülünk, csak az már mindjárt egy kicsit más. És mi benne a más, hogy elmegyek egy étterembe, és otthon vendégül látok valakit. Egyrészt megnyitom az otthonomat. Az otthon az valahol mindig a bizalomnak a helye, és ha én meghívok valakit az otthonomba, akkor ezt a bizalmat sugárzom felé. Aztán a másik, hogy az előkészület, ha vendéget hívok, vagy ha egy ünnepet rendezek, akkor arra elő kell készülni. Be kell szerezni a hozzávalókat, el kell készíteni az étkezést, és ez fáradtság, persze természetesen ez fáradtsággal jár, és hát van időnként ilyen háttere, az étterembe megyünk, hogy eztől a fáradtságtól megkíméljük a háziasszony, de valahol a kettőnek az egyensúlyát meg kell találni, és nagyon fontos az, hogy minél többet beleadsz, annál többet visszakapsz, hogyha én böcsülettel készülök egy ilyen ünnepre, az ünnepi vendéglátás, az ünnepi asztalra, akkor a sokkal többet fog adni, mint hogy betoppanok egy étterembe, és akkor ott eszem, és nyilván itt most nem kell a kettő közötti ellentétet kiélezni, és nyilván meg lehet találni a megfelelő alakítását egy-egy ilyen dolognak, csak valahol erre jó fölfigyelni, hogy a közös asztal, hogy nem csak annyi ideig, amíg mondjuk az X étteremben lehetőség van arra, hogy ott ücsörögjek, hanem tényleg a közös asztalnak a szerepe, az, hogy ott most együtt vagyunk, és hogy megnyitom az otthonomat a vendég előtt, mert befogadom őt, beengedem őt az otthonomba, a lakásomba. Ez újra és újra nagyon fontossá válhat a számunkra ebben, újra és újra fontos megerősödnünk. Tehát a közös étkezés az mindig közösségteremtő alkalom, és ezért fontos számunkra mindez. Aztán ugye szoktuk hangsúlyozni a kenyér szaporítás csodájában, hogy az 5 kenyér meg a 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Ti adjatok nekik enni. Fontos talán ez a felszólítás, hogy ne mindig másra várjak, ne mindig másra mutogassak, ne mindig másban keressem a hibát, hanem találja meg azt, amit én megtehetek, függetlenül, hogy ki mit hogyan rontott el. Én mit tehetek meg abban az ügyben? És hogyha ide kapcsolható ez a magyar mondás is, hogy sok kicsi sokra megy, hogyha magam pici dolgát oda teszem a közös asztalra, ha hajlandó vagyok a szellemi lelki kincseimből is sokszor oda tenni valamit az asztalra, akkor mindenkinek lesz mit elvennie arról a közös asztalról. Ha mindenki csak elvesz a közös asztalról, akkor az asztal csak hamar ki fog ürülni. Ha meg azt a keveset hajlandó vagyok betenni a közösség javára, akkor azzal a kicsivel sokakat tudok táplálni, sokakat tudok erősíteni. És hogyha az a célom, az a szempontom, hogy én valamit adjak magamból, önmagamból, abból, ami az enyém, abból, amit én fölfedeztem, amit én megismertem, akkor azon lesz a hangsúly, hogy szeretnék a másiknak segíteni, és nem azon, hogy akkor a másik mit hibázott el az adott esetben. Tehát szeretnék segíteni a másik, a mellettem lévő embernek. Szeretnék segíteni annak, aki ott van körülöttem. A kenyérszaporítás csodájából erre felé is mozdulhatunk, hogy szeretnék segíteni annak a másik embernek. Szeretnék a másik ember javára tenni valamit abból a lehetőségből, amim van. Nem azt várja el Jézus tőlünk, hogy a lehetőségenket felül túlzottan adakozzunk a másiknak, hanem amire lehetőségem van, talán azzal is, hogy egy picit a magaméból adok, és akkor nekem fog kevesebb jutni, de nyilván nem úgy, hogy a nélkülözésig szét kell osztanom azt, ami az enyém. És az nagyon érdekes tapasztalat, hogyha szeretetünket osztjuk meg, akkor az szaporodik bennünk. Ha az időmből tudok adni a másiknak, akkor azt tapasztalom meg, hogy telik az időm, és nem az, hogy csupán elmúlik az idő. Telik az időm, és az idő, amit a másikra szántam, az értékes idővé válik, még akkor is, hogyha a magam szempontját nézve, csak a magam szempontját nézve elvesztegetett idő lehetne. Tehát ez is egy fontos szempont a kenyérszaporítás csodáját olvasva, hogy időt szánok a másik emberre, hogy odafigyelek a másik emberre, hogy az válik fontossá, ami a másik ember, hogy a másik ember valamit megtapasztaljon Isten szeretetéből, megtapasztaljon Isten kegyelméből. Jelenics tanár úr beszélt egyszer valahol, már nem tudom pontosan hol és mikor, erről a történetről, és mondta, hogy hát vannak ilyen felvetések, megmagyarázzuk a csodát, hogy hát Jézus beszéde hatására az emberek, nyilván mindenkinek volt valami elemózsia, és elkezdtek adakozni, elkezdték megosztani a saját elemózsiájukat. És erre azt mondta Jelenics tanár úr, hogy 5000 önző embert, 5000 adakozó emberré tenni, legalább olyan csoda, mint 5 kenyeret és 2 halat megszaporítani. Tehát, hogy lehet, hogy próbálunk természetes magyarázatot adni a csodára, de végül is a csodát nem tudjuk kikerülni. Mert valóban olyan embert, aki önmagába fordul és nem meri megosztani a dolgait, adakozó emberré, az önző embert, a másik felé forduló emberré tenni, ez legalább olyan nagy csoda, és nagyon sok esetben látom azt, hogy erre a csodára ma nagyon nagy szükségünk lenne, hogy az önző embert a másik felé forduló emberré tenni. Tehát ez is fontos lehet újra és újra a számunkra. Ebben is jó lenne újra és újra megerősödnünk, hogy Jézus szeretetét egyre jobban tanúsítani tudjuk, egyre jobban meg tudjuk mutatni a másik, a körülöttünk élő ember számára. Folytatjuk a hittanórát. Jó pár évvel ezelőtt már Johnson Gnanabaranam nevű, bocsánat, nem tudom jól kimondani, bár le van írva rendesen, indiai szerzőnek egy ilyen elmélkedő történetét találtam, és ez ehhez a kenyérszaporításhoz kapcsolódó történet. Egy anya így szólt fiához: édesfiam, okosfiam, hallgass anyád szavára. Amint a kútnál vizet merítettem, hallottam, hogy Jézus, akitől nagy dolgokat várunk, a környékünkre jön. Prédikál majd és gyógyít. Menj hát oda, nézd meg mindent, és ha visszajössz, mondd el nekem, mit tapasztaltál. Csomagoltam neked halat és kenyeret. Menj békességgel, édesfiam, okosfiam. Kedves fiam, okosfiam, Jézusnál voltál, mit mondott? Szívem tele van várakozással. Édesanyám, egy nagy réte értem, a tanítványok csoportokba ültették le a tömeget. Enni akartam, de mellette mélyes emberek ültek, így nem bontottam ki a csomagot, mert akkor meg kellett volna osztanom velük az ennivalót. Hirtelen jöttek a tanítványok, kenyeret meg halat osztottak szét, mindkettőből kaptam eleget. Nagyon ízlett, jól teleettem magam. Nézd, az ennivaló, amit adtál, érintetlenül visszahoztam. De édes fiam, miről prédikált Jézus? Hosszú beszédet mondott, mivel minden embert jól akatott, kierelje akartuk tenni, de ő hirtelen eltűnt. Egy másik anya így szólt fiához: édesfiam, irgalmas fiam, hallgass anyád szavára. Amint a kútnál vizet merítettem, hallottam, hogy Jézus, akitől nagy dolgokat várunk, a környékünkre jön. Prédikál majd és gyógyít. Menj hát oda, nézd meg mindent, ha visszajössz, mondd el nekem, mit tapasztaltál. Csomagoltam neked kenyeret és halat. Menj el békességgel, édesfiam, irgalmas fiam. Édesfiam, irgalmas fiam, Jézusnál voltál, mit mondott? A szívem tele van várakozással. Édesanyám, Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Aki hisz bennem, annak örök élete van. Aki hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Anyám, még a gyermekek is megértik Jézus beszédét. Sok beteget is meggyógyított Jézus. Édesfiam, elég volt az ennivaló, amit adtam neked? Édesanyám, jó volt, hogy olyan bőséges útravalót adtál. Mellettem ült egy gyermek, aki ilyes volt. Adtam neki az ennivalomból. Aztán Jézus egyik tanítványát láttam közeledni. Megszólítottam: uram, megkínálhatom valamivel? Odaadtam neki mindent. A tanítvány továbbadta Jézusnak. Jézus megáldotta a kenyeret, a halakat, a tanítványokat adta, a tanítványok továbbadták az ennivalót az embereknek. Mindenki jól lakott. Anyám, amit nekem adtál, az mindenkit jól lakatott. Igazán, édesfiam, közelről is láttad Jézust? Édesanyám, a tanítvány, akit Andrásnak hívnak, Jézushoz vitt engem. Ő fejemre tette a kezét, és azt mondta: jobb adni, mint kapni. Itt az öt kenyérről, a kevésről, amit tudunk adni, a szemléletről, a gondolatról beszél egy kicsit ez az indiai szerző egy érdekes történetben, úgyhogy érdemes egy kicsit ilyen szempontból is végig gondolni ezt a történetet, a kenyérszaporítás történetét, hogy mit is akar nekem tanítani, hogy hogyan tudok abból, ami az enyém, a szellemi lelki kincseimből, hogyan tudok adni a másika a mellettem lévő embernek. Hogyan tudom mindazt, amit én is kaptam, megosztani másokkal. Az ember kapcsolatokban élő lény, közösségre teremtettek vagyunk. Nem jó az embernek egyedül lenni, de ez csak akkor működik, ha hajlandó vagyok megosztani valamit magamból. Hajlandó vagyok elmondani, odaadni valamit, ami az enyém. Ha nem félek attól, hogy el fog fogyni az, ami az enyém, és ha ilyen módon közelítünk a másik emberhez, akkor nagy dolgokra leszünk képesek, mert akkor együtt, közösen segíteni tudunk azokon, akik nehéz helyzetben vannak, azokon, akik valami miatt rászorulnak mindarra, ami a hiányt szenvednek mindabban, amire szükségük lenne. Nem könnyű a mai világban megtalálni az igazán rászorulókat. Nem könnyű a mai világban odalépni a másik emberhez, és kapcsolatba lépni vele, hogy meglássam, mire is van igazából szüksége. Nem könnyű ma közösséget alakítani, közösséget formálni. Talán ezekkel az apró gesztusainkkal tudunk leginkább odalépni, odafordulni a másik, a mellettünk élő emberhez, hogy olyan módon tudjunk jelen lenni Jézus életében, olyan módon tudjunk Krisztus szeretetében megerősödni, hogy azáltal Jézus egyre jobban meg tudjon bennünket erősíteni, hogy ezáltal Jézus szeretetében egyre inkább erőt tudjunk meríteni. Kedves testvérek, önök itt a Mária Rádióban a nap a hittanórát hallották, most már itt keverednek bennem a műsorok, a hittanórát hallották tehát itt a Mária Rádióban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Hamarosan majd a Kismama Klub adását hallgathatják meg itt a Mária Rádióban, majd pedig a Zsolozsma imádságba kapcsolódhatunk bele. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.